szószátjár.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdy Ádám műsora.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki. Nem érti senki, nem érti senki. Nem is akarja megtanulni.
Üdvözlöm hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok. Nádasdy Ádám megint nincs itt. Elég sokat van távol, de ismét itt van Kríma László, aki két hete volt vendégem.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Ő, ugyebár, ha még emlékeznek a hallgatók, a ELTE bölcsészkarán a finnugor tanszék vezetője, finnugor nyelvész, régész, mindenféléhez ért, és a legutóbbi alkalommal egy nagyon sok mindent szerintem, nagyon sok érdekes dolgot tisztáztunk, ugye először is leszögeztük, hogy a magyar nyelvnek a rokonsági viszonyai azok tisztázottak, amellett, hogy biztos sok részletkérdésben lehet vitatkozni egyes szavak eredete, stb. Stb. De nyelvrokonság szempontjából tisztázottak, nyelvi hatások szempontjából is nagyjából tisztázott a dolog. Az őstörténetből rengeteg minden vitatható még, és vitatott, de hát a mozaik darabok épülnek össze, és azért bizony sok olyan mozaik darab van, ami egy irányba mutat, és hát ez nem mond nagyon ellent annak, amit az iskolában is tanultunk. Talán az egyetlen új, ami a hallgatóknak is új lehetett, és nekem is viszonylag új ismeret, az, hogy a vándorlás, a honfoglalás előtt az sokkal rövidebb volt, mint korábban gondoltuk, és később kerekedtek fel a magyarok az őshazából, mint ahogy nekünk az iskolában tanították, de ez, azt hiszem, ez az egyetlen olyan, ami nagyon eltér a korábbi.
Igen, ezt az újabb régészeti eredményekből gondoljuk.
Igen. És azt gondoltam, hogy ma viszont beszélhetnénk arról, ez is egy kicsit eltér a szokásos témáinktól, nem annyira nyelvészeti jellegű, de engem viszont nagyon érdekel, hogy egyáltalán a magyaroknak ez a különböző eredeztetése, és itt most a nyelvi és az etnikai eredeztetésre is gondolok, az hogyan lett ilyen érzékeny téma, miért ilyen érzékeny téma, és egyáltalán milyenféle mítoszok veszik ezt körül, miközben láttuk, hogy a történeti és egyéb bizonyítékok azok nagyjából ezt a megnyugtatóan tisztázzák. Én tudom, hogy más népeknél is sokszor érzékeny kérdés ez, és azt sem nagyon értem egyébként, hogy miért, de tudom, hogy van, nem akarok itt konkrét népekre mutogatni, de az, hogy a nyelvük pontosan honnan származik, hogy ők honnan vándoroltak, hogy milyen területeket tekintettek korábban magukénak, meg ilyesmi, ezeken borzalmas éles viták vannak, mint ennek bármi jelentősége lenne a jelenre nézve. De van valami misztikus dolog, amit nemzettudatnak neveznek, és aminek ez valahogy nagyon erősen része, annak ellenére, hogy a mai életünket szerintem, ez az én személyes véleményem, szerintem egyáltalán nem kell, hogy ez érintse, és mégis késhegyre menő viták vannak, mondom, más népeknél is. És ez így van a magyarokkal is, és hát tudom, hogy hát itt nagyon sokan óriási jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy például valahogy meg kéne szabadulni ettől a finnugor nyelvrokonságtól, mert ez valahogy nem oké, de sose értettem, hogy mi azzal a baj, meg az őstörténettel is mindenféle bajuk van az embereknek. Egyrészt az, hogy miért van ez, és hogy hogy jött ez létre, és milyen formákban él ez a furcsa, nem is tudom, a saját múltunkhoz való ilyen furcsa ellentmondásos viszony.
Hát a 19. században, amikor ugye a modern nemzetek, polgári nemzetek kialakultak, Magyarországon is indult egy folyamat, amit reformkorként tanítanak a történészek, hogy meghatározzuk magunkat, hogy kik vagyunk, mint magyarok, és ez azzal együtt zajlott, hogy közben a magyar állam mint olyan nem létezett. Tehát nyilvánvalóan a nemzet tudat formálóiban volt egy sértettség, egy vágy, hogy bebizonyítsák, hogy valamikor a magyarság sokkal nagyobb és dicsőségesebb volt, mint most. Ugyanakkor ebben a korszakban a modern tudományok kialakulásának korát éltük, történeti forráskritika még nagyon nem létezett, mindenféle régi írásnak hinni szerettek volna, és nagyon szépeket írtak ezek a régi írástudó emberek, tehát Anonymus leírta 1210 körül, hogy az Árpád dinasztiának Attila hun uralkodó volt az őse, és pár évtizeddel később Kézai Simon pedig leírta azt a történetet, hogy volt két testvér, Hunor és Magor, és tőlük származnak a magyarok és a hunok. Tehát megszületett ez az elképzelés, a hun-magyar rokonság tudata leíródott, hogy ez létezett-e korábban néphagyomány szintjén, azt nem tudjuk. A filológusok, történészek kimutatták, hogy viszont írott előképe van történetíróknál, tehát már gondoltak más korábbi szerzők erre a lehetőségre. És ez később bekerült a magyar jogrendszerbe. Verbőci István, mikor az 1510-es években megírta a hármas könyvét, akkor megírta, hogy a nemesség a magyaroktól és a hunoktól származik. Ez a hármas könyv nem emelkedett törvényerőre, de a jogi példatárként szolgált. És hát a vármegyei nemesség körében így a következő évszázadokban ismerté vált ez a dolog, mert ugye a 13. századi krónikák inkább az udvari nemesség, főnemesség, főpapság körében voltak ismertek. Ez most már leszűrődött, leérkezett az alsóbb nemesség körébe, és a 19. század első felében, amikor a polgári nemzet kialakult, akkor szélesebb körben ismerté vált ez, és a tankönyvek is ezt hirdették.
Tehát annak, a magyarságunk ellenére, hogy igazán, így jött létre. Igazán tudományos bizonyíték vagy érvek emellett nem szóltak, ugye?
Hát még akkor nem is volt modern tudomány. Hát leírták korábban, elhittük, és nagyon szépet írtak rólunk magyarokról, hogy a hunok rokonai vagyunk.
És de tényleg ezt komolyan mondod, hogy a 19. században még nem beszélhetünk mai értelmevet tudományra?
Hát az
a természettudományok azért már nagyon erőre.
Az első felében nem, tehát a nyelvészet, a modern nyelvészet, a történeti nyelvészet is a 19. század első felében alakult ki. A történeti forráskritika a 18-19. Század fordulóján kezdődött, és akkor szüremlett be Magyarországra a 19. század első felében.
Tehát természetesnek vették azt, hogy ami ilyen módon szájhagyomány néhány régi írás alapján, elejtett megjegyzések alapján kialakult egy ilyen mítosz, ez a hun-magyar folytonosság, vagy nem is tudom micsoda leszármazás. Természetesnek vették, vagy készpénznek vették, hogy akkor ez egy történelmi tény. Vagy
volt
egy
rá igény, igen. Hogy
vagy nem is történelmi tényként kezelték, hanem csak, én nem is tudom igazán beleképzelni magam ebbe az időszakba. Talán a mai szóhasználat nem is igazán jó erre a célra, hogy történelmi tényként kezelték, mert ezek szerint még nem volt ebben az értelemben ez a fogalom, hogy valami tudományos történelmi tény, de szóval egyszerűen adottnak vették, és beleírták a tankönyvekbe.
Igen, ugyanakkor meg 1770-től az írástudók körében, olvasni tudók körében kezdett terjedni Sajnovics János műve, amelyik a magyar lap nyelvrokonságról szólt, aztán Gyarmati Sámuel műve, ezek 1770-ben, 1797-ben jelentek meg, és már az első reakciók túlnyomó részt elutasítóak voltak.
Csak ha valamelyik hallgatónk esetleg nem tudja, ezek voltak azok a művek, amikben felfedezték az uráli, illetve finnugor nyelvrokonságot.
Hát legalábbis már ezek a modern tudományos művek előképeinek tekinthetők. Tehát korábban már az 1600-as években is föltűnt, főleg észak-európai polihisztor tudósoknak, hogy a magyar és a finn nyelv között vannak hasonlóságok.
Tényleg?
Igen.
Ezt nem tudtam. És amint ezek megjelentek, Sajnovics Gyarmati azonnal ellenérzésbe ellenállásba
ütköztek. Orczy Lőrinc verset írt Csillagnéző Sajnovics címen, amiben Sajnovicsot ugye a nevéből érezzük, hogy Tóth érdekek követésével vádolta, tehát nem magyar ember az, aki a lapokkal rokonítja a magyarokat. Már itt belépett
tehát
ez elutasítás.
Tehát a kezdettől fogva átpolitizálódott ez.
Igen,
a nyelvrokonsági
azonnal
kérdés. Igen. Hát akkor azt hiszem, hogy már én ott elvesztettem volna a fonalat, mert én ezt egyáltalán nem értem, hogy milyen politikai jelentősége lehet annak, hogy egy nyelv az milyen rokonsági viszonyok.
Akkor ugye a nyelvrokonságot, néprokonságot azonosnak tekintették, tehát ha a lapnyelv rokona a magyarnak, akkor a lapok is rokonaink, akik ugye ott északon rénszarvas tenyésztenek, meg egyéb barbár dolgokat művelnek, amely tőlünk abszolút idegen.
De bocsánat, tehát a hunok is elég barbár dolgokat műveltek, tehát a hunok rokonság az miért volt elegánsabb, mint a
hát finnugorok? Az nem barbár elfoglalni Európát, hát az dicsőség egy országgal nem rendelkező nép számára a legnagyobb dicsőség, hogy valamikor mi voltunk a világ.
Tehát, hogy menni végig és sorba kifosztani a falvakat és kardére hányni mindenkit, az, vagy nyillal, nem tudom, hogy mindenkit lenyilazni, az egy szebb történet.
Miként a magyar kalandozások is arról szólnak, hogy valamikor végig
ez egy szebb történet, mint rénszalvasokat tenyészteni.
Hát úgy tűnik nagyon sok.
Jó, tehát akkor volt egy megállapodott mítosz, ami valahogy a magyarokat a hunokkal rokonította, ki tudja milyen értelemben, hiszen a hunok nyelvéről semmit nem tudunk, a etnikai hovatartozásukról is nagyon keveset, csak töredékes feljegyzések vannak. Erről a múltkori műsorban beszéltünk is, hogy mégis nem mindig lehet tudni, hogy milyen népre utaltak, amikor hunnak hívták őket. De mégis volt egy megállapodott hagyomány, és abban a pillanatban, hogy a tudományos eredmények kezdtek megszületni arról, hogy a magyar nyelvnek milyenek a rokonság viszonylag, ez emiatt ellenállásba jött.
Igen, ugyanakkor azért jegyezzük meg, hogy hát ha volt szerepe ennek a hun hagyománynak abban, hogy fönnmaradt a magyar nép és a magyar nemzet. Hát ha ez jelentett összetartó erőt. Nem tudom megítélni így pár évszázaddal később, de elképzelhetőnek tartom.
Jó. Értem. Na most miért gondolták azt, mert ugye ezt lehetett mindig olvasni, hogy bár nem biztos, hogy meg lehet ezt józan észre érteni, de az volt az elképzelés, hogy a Habsburgok erőltették ezt a magyarokra a finnugor származást, vagy finnugor rokonságot, és konkrétan megvádoltak egy csomó nyelvészt azzal, hogy ők a Habsburgok érdekeit szolgálják ki a tudományos munkásságukkal.
Először Hunfalvi Pált vádolták meg, azt írta egy cikkében az 1880-as években, hogy már 1855-ben egy akadémiai társa közölte vele, hogy ő minden bizonnyal Habsburg ügynök. Ezt arra vezetik vissza, hogy Kossuthnak megjelent már a forradalmi szabadságharc bukása után egy háromkötetes német nyelvű műve, Kossuth Lajos összegyűjtött munkái címen. És abban szerepel ez a tétel, hogy a finnugor nyelvrokonságot, hát az elnyomók erőltetik ránk. És amikor ezt Hunfalvi fölhánytorgatta az 1880-as években Kossuthnak, Kossuth válaszában megírta, hogy ezt a művet nem ismeri el magáénak. Tehát ezt ő nem állította össze, ezt Zerfi Gusztáv állította össze az emigrációban, aki a titkárjának nevezi magát, de soha nem volt a titkárja, egyszer találkozott vele.
Tehát ez egy hamisítvány volt, egy Kossuth hamisítvány?
Igen, igen. Ráadásul nagyon regényes a története. Frank Tibor történésznek könyve van Zerfi Gusztáv életpályájáról, aki az szabadságharc bukása után az emigrációban bizonyítottan Habsburg ügynök volt. Ugyanakkor Zerfi Gusztáv azt írta egy levelében, hogy nem ő állította össze ezt a Kossuth művet, hanem két másik emigráns, akik osztrákok voltak, és a szabadságharcnak a német légiójában harcoltak a Habsburgok ellen. Tehát itt többféle osztrák szál is van, és nem tudjuk kibogozni, hogy most szabadságharcos buzgalomból állították ezt össze, vagy éppenséggel az osztrák titkosszolgálat akarta Kossuthot lejáratni.
És de olyan hatása volt ennek, hogy adtak erre
a... Ez teljesen elterjedt. Aha. A szabadságharc bukása
után. Miért adtak hitelt ennek? Tehát mi érdeke fűződött volna mondjuk az elnyomóknak, a Habsburgoknak, hogy ezt ráerőltessék a magyarokra, ezt a finnugorokra?
Mert annak hagyománya volt a reformkor óta, hogy a finnugorok, és ugye először a lappokkal merült fel a rokonság, elmaradott népség hozzánk képest. Mi ugye büszke rátarti magyarok vagyunk, és ott északon mindenféle elmaradott népek élnek, akikkel nem vállaljuk a rokonságot. Jókai több művében is a lappokról nagyon becsmérlően ír, szépirodalmi műveibe belevett ilyen motivumokat. Kölcseinek is ismerjük a 1810-es évekből már levelét, amiben nagyon elutasítva nyilatkozik a laprokonságról, amiatt, hogy a lappok barbárok. Tehát ez is elterjedt a 19. századi művelt közvéleményben, hogy ezek az északi népek alattunk állnak társadalmi, kulturális fejlettség terén.
Igen, mai fejjel ez teljesen felfoghatatlan.
Hát nagyon érdekes.
Hogy igen, tehát még akkor is, ha lenézték őket, és még akkor is, ha ők tényleg természeti körülmények között éltek, és ilyen értelemben kevésbé volt a civilizáció jelen lapföldön, hogy ez miért érdekes abból a szempontból, hogy a magyaroknak esetleg nyelvrokonai, szóval hogy ez miért degradálná a magyarokat, ez teljesen felfoghatatlan.
És hogy főleg, hogy miért él fönt most is ez az ellenséges érzelem, szoktam kérdezni a diákokat, hogy tudják-e, hogy a finn egyfőre jutó nemzeti jövedelem mikor előzte meg a magyart? A Horthy korszakban, tehát az 1930-as években, és a finnek úgy jutottak el ide, hogy 1866-67-ben még éhínség volt Finnországban. És napjainkra már az észtek is megelőzték az egyfőre jutó nemzeti jövedelemben a magyarokat, pedig a Szovjetunió szétesése után nagyon alulról indultak. Tehát napjainkban végképp nincs semmi értelme szégyelni a finnugor rokonnyelvű népeket, ők nekik már azért van okunk minket szégyelni.
Hát igen, mondjuk furcsa is ez a fajta mentegetőzés, hát annyira értelmetlen az egész kérdésfeltevés, de jó, hát fogadjuk el, hogy ez valamennyire a nemzeti identitáshoz tartozik, hogy a népek megpróbálják így a de az a baj, hogy értem, a nemzeti identitásnak része az, hogy a nyelve, hogy tisztázva legyen a történelem, meg a nyelvrokonság, de hogy miért kell bizonyos fajta rokonságot alsóbbrendűnek tekinteni, ez nekem sosem fog a fejembe beleférni.
A szabadságharc bukása utáni időkben Szotnár Gusztáv kezdeményezett egy vitát arról, hogy inkább a magyar nemzeti tudat központjába a szorgos munkálkodó embereket kéne állítani, nem a történelmi víziókat, és nagyon elutasították a korabeli történészek.
Értem. Jó. Most akkor közben viszont a nyelvtudomány az fejlődött, és igen, épültek, és a finnugor rokonság az egyre inkább bizonyossá vált, és én azt is hallottam, hogy ugye azok a nyelvészek, akik komolyan művelték a nyelvtörténetet, azok részben vagy eleve német származásúak voltak, vagy legalábbis Németországban tanultak, tehát ez remek alapot adott arra, hogy őket az ellenség ügynökeinek lehessen tekinteni.
Igen, itt összeértek a szálak, tehát a Habsburgok nyomták ránk a finnugor nyelvrokonságot, Hunfalvinak Hunsdorfer volt az eredeti neve, nem számított az, hogy a szabadságharc és a forradalom parlamentjének jegyzője volt, Budenc József német földről érkezett Magyarországra, tehát csupa gyanús alak.
És valahogy az egész akadémia is gyanúba került, ugye, a Magyar Tudományos Akadémia?
Igen, Toldi Ferenc is német származású volt, és így tovább.
És ki volt a másik oldalon, vagy tehát itt az akadémia képviselte az akkori tudományosságot, ahogy ma is képviseli a mai tudományosságot. Kik álltak ezzel szemben?
Hát egyrészt ott volt a közvéleménynek olyan befolyásoló embere, mint Jókai Mór, aki ugye hallatlan népszerűségnek örvendett, igazi celeb volt, házassági ügyei miatt, villája miatt, egy ideig fényűző életmódja miatt, és hát az akadémia, azt mondtam ugye, hogy az akadémia első osztályának elnöke volt Jókai, tehát így nagy befolyása volt.
Az első osztály a nyelv és irodalom.
Igen, igen. És akkor föllépett egy szintén nagy tekintélynek örvendő ember, egy keletutazó, Vámbéri Ármin, orientalista, 16 nyelven beszélt körülbelül, és ő írt egy művet arról, hogy rendben van, hogy a magyar nyelv elsősoron finnugor nyelvekkel rokon, de másodsoron török nyelvekkel. És akkor ez a külföldről jött senki, Budenc József azt válaszolta, hogy nincs olyan, hogy másodfokú nyelvrokonság. Ettől Vámbéri megsértődött, több mint 10 évig dolgozott a Magyarság eredete című könyvén. És akkor nagyon sok érdekes dolgot összegyűjtött a honfoglaló magyarság kulturális kapcsolatairól, valamint a vita azért is fontos volt, mert tisztázódott, hogy a nyelvrokonság és a néprokonság nem fut feltétlenül egy szálon.
Hát
tehát ez maradt Vámbérinak, hogy ezt be tudta bizonyítani, ugyanakkor a finnugor nyelvrokonság megerősödve került ki ebből a vitából.
És mit értett segítő azon, hogy másodfokú nyelvrokonság, pontosan?
Hát ez nem derült ki. Éppen ebbe kötött bele Budenz. Fősorolt egy csomó török jövevényszót.
Hát igen, én tudok valamilyen értelmet adni neki, hogy hát valami nyelvközösség, a reális közösség, ugye együtt élő népek egymásra hatása, ezt lehet éppen úgy hívni, hogy másodfokú nyelvrokonság. Tehát, és ez tulajdonképpen nem, ez meg is felel a tényeknek, hogy a közeli kontaktus.
Csak maga a terminus az nem pontos, tehát ugye Budenz is írta, hogy az embernek csak egy anyja van, és hát így hivatkozott arra, hogy nyelvrokonság csak egy van egy nyelvvel kapcsolatban.
És ez egyébként teljesen biztos, mert ugye a nyelvi rokonságnak különböző tudományos modelljei vannak, vagy a nyelvi leszármazásnak, hogy hogyan származnak le egymásból a nyelvek. Ugye a legrégebbi ezek közül az a családfaszerű leszármazás, ami gyakorlatilag egy olyan metafora, mint hogyha a család lenne a nyelvnek a metafora. És ezt aztán többen bírálták egyébként, tehát az teljesen egyértelmű mai nyelvész szemmel nézve, hogy az mégiscsak valahogy annyira csak egy van az embernek, nyelvnek is csak egyetlen egy felmenője lehet?
Hát ugye mindenféle érdekes keverék nyelveket érdemes tanulmányozni, tehát a pidgint, és egyéb ilyen különös dolgokat, amelyek...
A pidgin az egy közvetítő nyelv, ami olyanok beszélnek, akik általában több nyelvből van összeállítva, és olyanok beszélnek, akiknek nem az anyanyelvük, hanem csak közvetítés.
És akkor kérdés, hogy melyik az ős, melyik az anya?
És ha valaki azt vetné fel, hogy a magyar keverék nyelve, akkor hogy utasítanánk el ezt a feltételezést, vagy hogy válaszolnánk erre?
Hát megkérdeznénk, hogy mit ért az, hogy keverék nyelv, mert ugye rengeteg jövevény szó van a magyarban, ugyanakkor azt mondjuk, hogy a nyelvtani felépítésében megőrződtek ezek az uráli elemek, és azt is mondhatjuk, hogy ez az uráli eredetű szókincs, ezt ma könnyű számítógépes statisztikai módszerekkel kihozni, dominál a magyar beszédben mind a mai napig.
És régebbi is, bizonyítható a régebbi is, mint a kölcsönszavak.
Igen, igen, ezt kultúrtörténetileg lehet bizonyítani, tehát ez az uráli szókincs halászó, vadászó, gyűjtögető kulturális szintet tükröz, társadalmi fejlettség tekintetében nagycsaládi közösségek együttélését kell elképzelnünk, míg a török szavak a magyar nyelvben állattartás, istálozó állattartás, ekésföldművelés, kertkultúra, szőlőművelés, tejfeldolgozás és a társadalmi területen pedig ilyen szavak, mint sereg, bilincs, törvény, tehát már egy létező valamilyen hatalmi szervezetet jelölnek, és sokkal fejlettebb gazdaságot.
Tehát akkor szögezzük le azt, hogy tulajdonképpen léteznek a földön keveréknyelvek, de a magyar nem mutatja ezeknek a keveréknyelveknek a vonásait, hanem sokkal inkább azt mutatja, amit egyébként rengeteg más nyelv, a legtöbb nyelv a világon, hogy történetének különböző szakaszaiban más-más kulturális körben éltek a beszélői, és más-más
nyelvekkel kerültek. A régi török szavak után jöttek a szláv, meg a német jövevény szavak.
Azokat talán már ismerősebbek hallgatóinknak, ugye, hogy mit tudom én, az egyházi szavak többsége az szláv.
De eredetű. Földművelésben is vannak szláv.
De a földművelésben is rengeteg szavak. Van.
Igen, meg a közigazgatásban is.
Jó, akkor... Megint fogunk egy rövid szünetet tartani, mint mindig a felénél, és akkor utána én azért még kíváncsi lennék arra, hogy emellett a hun-magyar folytonosság mellett még milyen más eredet mítoszok meg ilyesmik léteznek. Most már nem próbálom meg megérteni, hogy mire jók ezek, mert azt hiszem soha nem fogom megérteni, de azért azt érdemes megnézni, hogy milyenek léteztek még, és miért jöttek létre. De akkor most tartsunk egy rövid szünetet, a vendégem Klíma László, ELTE bölcsészkar finnugor tanszékének vezetője, én pedig Kálmán László vagyok. Szerintem nem mondtam, hogy a szerkesztő Sugár Ági és a felvétel Bulgár Alla készíti, és jövünk vissza egy pár perc múlva.
Szószátjár.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdi Ádám műsora.
Kár, hogy a magyar
már itt is vagyunk, visszatértünk a szünet után, én Kálmán László vagyok, a vendégem Klíma László, és ma arról kezdtünk el beszélgetni, hogy a magyar nyelv és a magyar etnikum történetét miféle mítoszok veszik körül, mi volt ez a hun-magyar elmélet, miért bántotta őket az, ugye ez jóval korábbi volt, mint az összes többi, és amikor megjelent a tudományos, a mai értelemben tudományosan igazolható tények az uráli nyelvrokonságról, akkor ez miért okoz, miért ütközött ilyen ellenállásba? Röviden kitértünk a török nyelvekhez való viszonyhoz is, és azt nem tudom, hogy etnikailag is próbálták a törökséggel rokonítani a magyarokat, de...
Feltétlen, igen? Persze.
És jó, ez nem is vált külön ez a kettő akkoriban, nem, még nem. Azt hiszem. Ugye felmerült az is, hogy a török is egyfajta rokon, vagy a törökségi nyelvek egyfajta rokonsági viszonyban állhatnak, erről beszéltünk a végén, hogy a rengeteg török hatás ellenére nem áll fel nagy anúja annak, hogy a magyar az keverék nyelv lenne, és ilyen módon valahogy rokon a törökségi nyelveknek. De hát a 20. század elején tartottunk valahol, és ezek szerint akkor még masszívan tartotta magát az, hogy hiába beszél az akadémia akármit a finnugor nyelvrokonságról, ez csak valami ármánykodás, és a valóság az valami egész más, akár török, akár hun, valami más rokonság. Valamiért a magyarok nem tudtak megbékélni, és még ma is így van valahogy.
Ez folytat, ez folyamatos, igen.
Na, azt akartam még kérdezni, hogy van még több más ilyen elképzelés, nem tudom minek nevezzem, mert elméletnek nem lehet nevezni, hipotézisnek is alig lehet nevezni. Mondjuk, hogy felvetések születtek, vagy én nem is tudom mik, elbeszélések arról, hogy a magyar másféle nyelveknek lehet a rokona, csak hogy a finnugor rokonságot valahogy eltávolítsák. És az egyik ilyen jól ismert legenda az a sumér, igen, rokonítás. Erről már több könyvet írtak, hogy ez mekkora butaság, de ez mikor került el, és hogy jött ez egyáltalán szóba?
Vagy a 19. század második fele az a történeti nyelvészetnek nagy korszaka volt. Tehát, igen, akkor kialakult egy modern humán tudomány, és úgy vélték, hogy választ tud adni történeti kérdésekre. És akkor a kor vezető nyelvészei végig zongorázták a lehetőségeket. És ismerté váltak a közel-keleti régészeti leletek, az ékírásos táblák, sikerült megfejteni őket, és megállapították, hogy ezek valamiféle ragozó nyelv emlékei, és az európai tudósok, akik elsőprő többségben egy indoeurópai nyelvet beszéltek, amely nem ragozó nyelv, megállapították, hogy a finnugor és szamói nyelvek, vagyis az uráli nyelvek, viszont ragozó nyelvek. És akkor ezt vizsgálták, de sok más vizsgálat is végigfutott egyes indiai nyelvekkel kapcsolatban is, és a történeti nyelvészet ezt a 19. század végére lezárta, tehát a tudomány ezen tovább lépett, de a tudomány alatti érdeklődő amatőr őstörténészek körében ez tovább élt. Tehát a magyar sumér nyelvrokonságról már a 19. század végén születtek művek. Aztán ez a két háború között szünetelt, volt helyette más, volt magyar-görög nyelvrokonság is, meg magyar-angol is volt például, és akkor a második világháború után pedig az emigrációban, a magyar emigrációban kapták föl ezt a témát. Bobula Ida Kanadában, akinek történész diplomája volt eredetileg, és Badinyi Jós Ferenc pedig Dél-Amerikában, akinek nem tudom, hogy volt-e diplomája, de a Ludovika Katonai Akadémián tanít, ugye ez az a hely, ahol most a Közszolgálati Egyetem van egyébként.
De azért tisztázzuk azt, hogy valakinek milyen diplomája van, az olyan sokat azért nem számít, mert a legvadabb rokonító között volt olyan is, akinek nyelvész diplomája volt. Nem, lehet, hogy pont nem a nyelvészetnek ebből a
ágából. Ezzel csak azt akartam jelezni, hogy valamiféle képzettsége volt.
Igen, értem.
És volt, ahol eredményt ért el, és tehát önmagában a maga területén elismerhetjük őt, de amikor áttéved más tudományterületre, akkor jelentkeznek problémák.
Na most tisztázzuk azt, hogy azon kívül, hogy semmiféle bizonyítéknak az árnyéka sincs arra, hogy például a sumérral, vagy bármelyik más ilyen kihalt nyelv, vagy rokontalan nyelvvel a magyar rokon lenne, ez teljesen világos, ezt szerintem kár is ebbe belemenni, hogy itt a történeti probléma is van, ez nem zavarta őket? Tehát, hogy mikor beszélték, ugye mikor halt ki a sumér nyelv, ugye átadta a helyét az akkádnak, jóval azelőtt, hogy egyáltalán feltételezhetnénk, hogy a magyar etnikum egyáltalán kialakulhatott. Ugye, jól gondolom?
Igen, de mielőtt erre a történelmi képre rátérek, egy érdekesség, azért jó tudnunk, hogy egy vezető finn asszirológus, keletkutató kétkötetes sumér etimológiai szótárt publikált, és szerinte bebizonyította, hogy a sumérnak a finn nyelv a legközelebbi rokona, aha, de a finnugorok mindenestül a sumérnak a rokonai, és így a magyar is. Érdekesség, hogy ez a tudós 10 év alatt több mint 2000 finn-sumér etimológiát vélt találni, holott korábban 150 év alatt nagyon sok tudós összesen nem talált 1500 közös finn-ugor szamojét szót. Na tehát, hogy van folytatása, tehát megint csak azt látjuk, hogy egy kiemelkedő, a maga területén kiemelkedő tudós egy másik területre tévedt. De hogy rendeződnek ezek össze történetileg? Ezek ma már egy nagyon, ha lehet ezt mondani, logikus, illogikus szára fűződnek, tehát onnan lehet kezdeni, hogy mindenki magyar volt. Horváth István ezt megoldotta azzal, hogy pözsög a Szentírás a magyar szavaktól 1825-ben, és azóta, és ő végigvezette a különböző történeti korokon, tehát hogy került a Közel-Keletről Egyiptomba, Görögországba, mindenhova ez az ősnépesség, amely valójában magyar volt. És emiatt van az, hogy a különböző alternatív nyelvrokonító koncepciók hívei egymást nem támadják, csak mindenestül a finnugor nyelvrokonságot. Tehát létezik egy ív, amiben beleillik a magyar sumér nyelvrokonság, a magyar etruszk, a magyar görög, a magyar hun nyelvrokonság is. Mert hogy a magyarok mindenhol ott voltak, és sorban adták át a...
Ami azt jelenti, hogy ezek az említett nyelvek egymásnak is rokonai kell, hogy legyenek?
Hát ezt nem szokták.
Sumér etrusz rokonság is van, meg sumér.
Ezt így nem szokták végig gondolni, mert ugye arról van szó, hogy mindenki magyar volt, tehát kész, vége, innentől bárki mondhat bármit.
Aha, értem. Tehát akkor itt ezzel azt akarod mondani, hogy fel sem merült az igény, hogy ezt komolyan történetileg bebizonyítsák adatokkal?
Hát fölmerül, de olyan megmosolyogtató dolgok vannak, tehát, hogy bizonyos sumér ábrázolásokon olyan kutya van, aminek hosszú szőre van, és ugye a pulinak is hosszú szőre van, és akkor itten bizonyítva van a magyar sumér rokonság, valamint, hogy oroszlánt ábrázoltak a Közel-Keleten, meg az esztergomi vár templomában, és hát oroszlán mindenhol az szinte minden állam címerében benne van, van, ahol két feje van, van, igen, ahol egy dicsőséges állat, az állatok királya, minden uralkodó az oroszlánhoz hasonlítja magát.
Igen, és akkor tegyük hozzá, hogyha hallgatói még nem láttak ilyet, hogyha belenéz az ember egy ilyen déli bábos nyelvhasonlításba, akkor hasonló színvonalon csinálták a nyelveknek, a nyelvrokonítást is, a szavak rokonítását is, tehát egymással nagyon-nagyon távoli hangtani kapcsolatban levő szavakról, például amik még jelentéstanilag sem nagyon van közük egymáshoz, azokról azt állítják, hogy azok rokonai egymásnak, megmagyarázzák egészen faramúci módokon, hogy miért van egész más jelentésük, és nem például, hogyha egy hang egy másiknak felel meg, mondjuk egy magyar hangot és sumér hangnak megfeleltetnek, akkor nincs bennük az az igény, akkor az más szavakban is annak kéne, hogy megfeleljen. Tehát a legalapvetőbb ilyen, igen, törvényszerűségeket, igen, sem kívánják figyelembe venni. Nagyon érdekes.
Ha utaltam erre a sumér-finn kapcsolatra, akkor említsük meg, hogy ez a finn tudós például nem ismeri, hogy a magyarban vannak igekötős igék. Tehát az, hogy bemegy, meg az, hogy kimegy, két külön sumér szóból vezeti le. És egyéb ilyen érdekességek történnek. Ugye az is közismert, hogy nem tudják a sumer magyarológusok, hogy mely szavunk nyelvújításkori.
Hát igen, és ez egy tipikus. Én egyszer láttam egy olyan, már meg nem tudom mondani, hogy kitől származó, vagy milyen szerzőtől származó könyvet, amelyben az egyiptomi hieroglifáknak a magyar megfejtése szerepel, és szépen ott van a hieroglifák alatt a magyar szótag, vagy szó, amit jelöl, és tel is tele van nyelvújításkori szavakkal, meg olyan, meg mindenféle germán, meg szláv jövevény szavakkal. Ez nem zavarja igen. őket, hogyha oké, rendben van, hogy Egyiptomban magyarul írták a hieroglifákat, de hogy kerültek bele a szláv jövevény szavak? Meg a
igen, nyelvete. És hát ugye ez az, hogy egy nyelvész az első két mondat után teszi le az ilyen könyveket. Ugye nagyon népszerű Pál Zoltánnak az Arvis úra című műve, aminek az a kezdete, hogy volt egy Atais nevű sziget a Csendes óceánban, ami elsüllyedt, pontosan tudja azt is, hogy tizenvalahány ezer évvel ezelőtt maradványa például Hawaii szigete, na és innen Ataiszról származik az emberiség, és hát Pál Zoltán le is rajzolt, hogy itt a szigeten mik vannak, és akkor milyen hegyek, azoknak nevet adott, milyen városok, és hogyha odaírja, hogy Ataisz szigetén tizenvalahány ezer éve volt egy Kostroma nevű város, akkor ott teszi le a nyelvész a könyvet, mert azt mondja, hogy jó, hát ugye oroszországi ma létező város, tudjuk, hogy mikor datáljuk a helynév első felbukkanását, tudjuk, hogy az oroszok mikor jelentek meg azon a területen, és így tovább.
Igen, valahogy ezeknek azt hiszem egész más fogalmuk van arról, hogy mi a tudományos feltételezés, meg a hipotézis, meg ilyesmi. Tehát tényleg egész más dimenzióban igen. mozognak, azt hiszem. És ezért nekünk nagyon furcsa, de érdekes módon némelyik nagyon népszerűvé válik, meg ahogy mondtad, említetted ezt a diplomás embert, tehát vannak diplomás emberek, akik ezeket képviselik, van sokszor nyelvészeti diplomával, csak lehet, hogy talán nem pont olyan nyelvészetet tanultak, vagy igen. nem olyan intézményben, a fene tudja, hogy van, de például emlékszem, megint nem tudom név szerint, van egy olasz professzor, akiről én elhívszem, hogy professzor, aki például az etruszkkal rokonítja a magyart, és azt hiszem még kortársunk, tehát még most
tavaly is. Tavaly hunyt el.
Igen, nem tudtam.
Mario Alinei.
Így van. Így
és
van.
Egész életében az etruszk feliratok igen. megfejtésével foglalkozott, rendkívül ismert etruszkológus.
Mondjuk egy pár szót a hallgatóknak az etruszkról, ugye hát a Sumer.
Tehát itáliai ősnépesség, és leginkább sírfeliratokból ismerjük a nyelvüket.
Nagyon keveset tudunk róla, igen, de amennyit tudunk, abból rokontalannak
tűnik. Hogy ejtették ki. Azt, és hát Mario Alinei felfedezte, hogy etruszk szavak hasonlítanak olyan magyar szavakra, mint Gyula meg Kende, amelyek ugye világos, hogy török eredetű méltóságnevek a magyarban, így bele kellett kombinálnia a törököket is a magyar őstörténetbe, és a magyarok az újkőkorban már a Kárpát-medencébe voltak, egyrészük etruszk néven áthajózott Itáliában, másrészük elment északra, hogy felszedje a finnugorokat, majd visszajött a honfoglalással. Tehát egészen
ez
furcsa.
Ez egy nagyon érdekes történet. Ez olyan, mint amit az előbb említettél ezzel az Ataisz szigettel. Tehát igen. szép történeteket tudnak kitalálni, igen. csak nem gondolják, hogy ezt igazolniuk is kellene valahogy. De azért mese. Hoztam föl ezt példának, mert ő tehát valamilyen egyetemen valóban professzor igen, volt, igen. ugye? Tehát, hogy én például nem gondolom, hogy attól, hogy van egy bizonyos egyetemi diplomám, meg végzettségem, meg címem, az attól kellene nekem bárkinek hinnie. Tehát én nagyon hangsúlyozom, hogy ne dőljünk be annak, hogyha valakinek ilyen vagy olyan diplomája van, hogy attól valamilyen értelme hihetőbb az, amit mond.
Egyébként tehát... ebben a körben nagyon szeretnek hivatkozni arra, hogy akit idéznek, az professzor. Na most ugye az olasz nyelve a professzor az tanárt jelent például.
Iskolai tanár
igen,
is lehet.
Igen, igen.
Valamint, akkor is egyetemet végzett.
Látok olyat, hogy valakit professzor nőként emlegetnek, és akkor utána nézek, kiderül, hogy óraadó volt azon a helyen, amin állítólag ő professzor volt.
És akkor te tudsz többet erről az etruszk, erről a tavaly elhunyt professzorról, hogy ő akkor hogy volt professzor, vagy milyen értelemben?
Hát mondtam, hogy az etruszk nyelvnek a legnagyobb a élő kutatója aha. volt. Uh-huh. De egész más jelleg, más ága az a nyelvészetnek, tehát ugye fogalmunk se lehet, hogy ejtették ki azokat a szavakat. Nem tudjuk, hogy a jelekhez pontosan milyen hangot rendeljünk, és ugye a történeti nyelvészet alapja a szabályos hangmegfelelések elemzése, földerítése. Nyelvrokonság megállapítása ezen alapul.
Erről esetleg egy szót szólhatnánk, mert nem biztos, hogy a hallgatók ezt azonnal értik. Tehát a szabályos hangmegfelelés az azt jelenti, ugye, hogyha két nyelv rokona egymásnak, az azt jelenti, hogy valamikor elkülönültek egymástól, egy de korábban kapcsolatban igen. voltak, és azért alakulnak ki szabályos hangmegfelelések, mert a két nyelv a külön, elkülönült életében más-más változásokon ment keresztül.
Igen, és abban rendszer van.
És mivel mind a két változás általában rendszeresen történik, ezért a különbségek is elkezdenek rendszere, vagy hát amit tapasztalunk, azok igen. között is rendszer van. És hát ez az egyik első felismerése a történeti nyelvészetnek, hogy ha csak valami közben nem jön, mondjuk egy kölcsönzés, vagy egy tájszólási elem, vagy valami más disznóság nem történik, akkor a szavak szabályosan megfognak, igen. vagy az alakok szabályosan megfognak egymásnak felelni.
Ezt a 19. század első felében ismerték föl, és említsük meg Jakob Grimm nevét, hogy nem csak mesemondó volt, igen. tehát a Grimm testvérek egyike, a történeti nyelvészet egyik megalapítója.
És ez a szabályosan megfelelés, ez gyakorlatilag azóta, igen. amióta megalapították ezt a tudományágat, ez azóta az egyik fő eszköze, vagy hát talán a fő eszköze igen. annak, hogy bizonyítsuk rokonságokat. Egyébként ma is léteznek olyanok, akik nyelvészek, és akár professzorok is, és ellenzik azt a finnugor rokonságot ideológiai alapon, és képesek nyelvi érveket is felhozni, de hát általában ezek nem állják ki ezeket a tudományossági próbákat, tehát én hallottam ilyenről is. Miért van az, hogy ennyire át van ide? Én tudom, hogy már ezzel kezdtük a dolgot, és mondtad, hogy valami nemzettudat, meg ilyesmi. Miért van ennyire át ideologizálva, vagy át politizálva is néha ez a probléma? Hát amit a múltkori adásban említettem, az a cikk, ugye az szintisztán politikai kiáltványnak tekinthető. Holott őstörténetről szól, most beszélünk nyelvrokonságról, és itt is, mintha állandóan politikai éle lenne annak, hogy ki, mivel, mit rokonít, szóval, hogy jön ez a kettő össze?
Hát ez nagyon érdekes dolog, mert én először is arra gondolok, hogy amikor az ember megpróbálja meghatározni önmagát a környezetéhez, embertársaihoz képest, akkor a nyelvéhez való kapcsolatát is meg kell határoznia, és a népe történelméhez való kapcsolatát is meg kell határoznia. És valahol itt nagyon erős az a vonal, hogy kötődjünk egy nagyon dicsőséges történelemhez. Egyébként megfigyelhető az, hogy aki valamiféle nagyon délibábos magyar őstörténetben hisz, annak nagyon fáj például Trianon. Tehát azt mondja, hogy neki az is fáj. Valahol összefüggenek a nemzeti nagysággal kapcsolatos dolgok, az, hogy nagy volt Magyarország, az fontos annak, aki azt mondja, hogy hunok voltunk.
Mi az összefüggés ezek között? Én nem egészen értem.
Hát a nagy,
mert egyébként
a nagyság
igénye. Nagyon könnyen el tudok képzelni egy józanul gondolkodó finnugor eredet, tehát elismerő, tehát a tudomány mai állását elismerő, akár nyelvészt, akár laikust, akinek egyébként fáj Trianon, de a kettőnek nem kell, hogy vagy hogy ennek kettőnek bármi köze legyen egymáshoz.
Tudományos de... szinten nincs is köze, tehát nagyon tudunk mondani.
Jó, hogy érzelmi
olyan...
szinten
van. Igen, tehát több tudós nevet lehetne említeni, aki a finnugrisztikában nagyon fontos személyiség, ugyanakkor nagyon erősek a nemzeti érzelmei, de nem csúszik át arra az oldalra, hogy érzelmi érveket vessen be a tudományos érvelésben. Ez inkább a tudomány alatti rétegre jellemző.
De ugyanakkor azok, akik, nem, név szerint nem nagyon említettük, meg nem is nagyon érdemes, de azok, akik a legkülönbözőbb oldalról a finnugor a nyelvi rokonságot támadják, azok azért jellegzetesen szélső jobboldaliak, és nem csak arról van szó, hogy fáj nekik Trianon, hanem durván szélső jobboldaliak szoktak lenni, és én ezt az összefüggést, megmondom őszintén, nem értem teljesen.
Én is próbálom megragadni. Noha, mint mondtam, vannak durván szélső jobboldali finnugristák is.
Jó,
de
okay,
ez a
igen.
kivétel.
De miért van az, hogy aki... nem bírja elfogadni a finnugor rokonságnak a tényét, azok viszont tényleg gyakorlatilag kivétel nélkül szélső jobboldaliak. Az miért van?
Hát ez előbb próbáltam megfejteni, tehát igen. Csak magamat tudnám ismételni, hogy én itt látom valahol a dolog lényegét, hogy a nagyság, a nemzeti nagyság iránti igény, és a magyarság felsőbbrendűségének az igénye. Tehát ugye azt mondtad, hogy durván szélsőjobboldali, abban benne van valami rasszizmus is, és a magyar felsőbbrendűség hirdetése.
Nem lehet, hogy ezek az emberek nem is gondolkoznak olyan nagyon logikusan, mint ahogy én elvárnám tőlük, de én nem látom a felső, tehát hogyha mondjuk etrusznak lenne rokona a magyar nyelv, hogy először is tudjuk, hogy ez etnikai szempontból teljesen, tehát az etnikai vagy genetikai rokonság az független a nyelvi rokonságtól, de ha mondjuk kiderülné, hogy a magyar nyelv az etrusznak lenne rokona, az miért lenne elegánsabb, vagy felsőbbrendűbb? Szóval ezt sem nagyon értem.
Az egy másik alfaj, tehát ugye amikor próbáltad megközelíteni azt, hogy a finnugor ellenesek azok durván szélső jobboldaliak, ott én arra gondoltam, hogy ez a réteg az, amelyik a hun rokonság híve, ez a réteg az, amelyik esetleg harci játékok imitálásában leli örömét például, ez a réteg az, amelyik hirdeti, hogy a magyarság lehet a keleti világ, a turáni világ zászlóvivője, és így tovább. Tehát aki mondjuk az etruszk-magyar nyelvrokonságnak a híve, vagy a sumér-magyarnak, az nem feltétlenül durván szélső jobboldal, én úgy gondolom. Ők bennük működhetnek ezek a szokásos városi legendák, hogy a Habsburgok meg a szovjetek azok nyomták a finnugor rokonságot ránk, de ők nem nevezhetők szerintem durván szélső jobboldalnak.
Akkor én egyszerűsítettem le ezt a dolgot, amikor azt mondtam, hogy mindenki, aki a igen. Egyébként az az érdekes, hogy amit a múltkor említettünk, az a cikk, ami a kormánypárti labban jelent meg, ott például egész végig egyáltalán nem teszik nyilvánvalóvá, hogy egyáltalán nyelvi, vagy pedig genetikai rokonságról beszélnek. Tehát ők a finnugor, nem is tudom, hogy fogalmaznak, finnugor dogma, így fogalmaznak, igen. Ezt ők egyszerre értik nyelvi és etnikai rokonításnak.
Igen, tehát, és akkor sírni szeretnék, igen. Hiszen nemrég jelent meg a tudomány.hu oldalon 3 cikk arról, hogy hát mi a magyar őstörténetről mik a legújabb eredmények, vagy hogy próbáljuk elválasztani a nyelvrokonságot a néprokonságtól, nem feltétlenül egyezik, ne keverjük össze a dolgokat, és ezek után, hogy ez az akadémia honlapján jelenik meg, egy akadémiai dolgozó megint előjön ezzel a finnugor dogma című szöveggel.
Jó, akkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy hol találják ezt meg? Tudomány.hu
Ez az akadémia ezt éppenséggel a mindenféle tudományban jelentkező áltudományos nézetek ellen indította, és ez volt a második ilyen fellépése ennek a honlapnak. Az első az oltás ellenesekről szólt, és a második...
Akkor nem baj, ha azt is megnézzük.
Igen, második blokk volt ez, amelyik a magyar őstörténettel foglalkozott, régészeti, nyelvészeti, genetikai oldalról áttekintve.
Akkor ezt minden hallgatónak javasoljuk, hogy nézze ezt, és ne azt, ami a keresőben először felugrik, amikor őstörténet. Ugye az is nagyon érdekes, hogy valahogy az internetes keresőben először mindig ezek az űrzavaros, délibábos hülyeségek jelennek meg, amikor az ember ilyesmire keres. Igen. De hát akkor javasoljuk, hogy a tudomány.hu-t keressék, az akadémiához forduljanak, amíg még van. Szerencsére megcsinálták ezt a honlapot. Én pedig akkor megköszönöm Klíma Lászlónak, hogy másodszor is a vendégünk volt, és ezekről az érdekességekről beszélgetettem vele. A hallgatóinknak pedig... Lehet, hogy jövő héten találkozunk, de az is lehet, hogy egy nyári szünet fog következni, majd mindenkit értesítünk időben. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Viszont hallásra.
Szószátjár. Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki. Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdy Ádám műsora. Kár, hogy a magyar